Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az ige hirdetésre készülve hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked az ünnepi időszakot, köszönjük neked az advent lehetőségét, amikor készülhetünk a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy minden ünnepben van egy felkészülési időszak. Köszönjük, hogy az advent ilyen lehet, és köszönjük, hogy hasonlsz ebben a csöndben hozzánk. Kérünk, hogy te teremts bennünk és körülöttünk valóságos csendet, amiben semmi más nem hallatszik, mint a te hívó, vigasztaló, tanító szavad. Ezért imádkozunk most, hogy legelőször, és mindenek előtt nem csak az ünnepekben, hanem a hétköznapokban a te szavadat keressük, a te országodra vágyjunk. Kérünk, hogy ezt a vágyódást, ezt a kitartást, ezt az elköteleződést munkáld a mi lelkünkben. Mert olyan sokszor van, hogy a hétköznapokban elfeledkezünk arról, hogy a te mennyei országodat keressük és építsük. Köszönjük, hogy bűneink, hiányosságaink ellenére te újra és újra szólsz hozzánk. Most ezen a pár napban is kifejezetten. Köszönjük a tegnapi ige hirdetést, és köszönjük annak a lehetőséget, hogy holnap is összegyűlhetünk a hétköznapok szürkeségében arra, hogy te bevilágítsd azt. Szent lelkedért könyörgünk, hogy légy most mi velünk, áld meg az ige hangját, az ige hirdetőjét és az ige hallgatóit. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk ma Isten igéje. Részben a Józsué könyvében és abban az igében, ami a három napi sorozatunk. Józsué könyvében így szól hozzánk Isten igéje a 24. fejezet 15. versében. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, választátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni, akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ebből egy gondolatot szeretnék kiemelni, választhatok ki még ma. És a másik hely, ahonnan szól hozzánk Isten szava, Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 33. versből, ahogyan tegnap is hallhattátok. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek. Ebből ezt a mondatot, ezt a sort emelném ki, keressétek először az ő országát és igazságát. Néhány éve rendszeresen látogattam egy távoli rokonomat, aki idős korában nagyon magányossá vált, elvált, a gyerekei már kirepültek, volt, aki már vidékre költözött, vagy külföldre, és nagyon magányos volt, és azért hívott többször magához, hogy Istenről beszélgessünk. Ő ekkor már nagyon elkötelezett katolikus hívőként, amikor csak tehette, mármint az egészsége volt az egyetlen visszatartó erő, hogy misére járjon, részt vett az ottani diakóniai életbe, a segítőszolgálatban, és minden perce arról szólt, hogy Istennek szentelte. És azért is hívott engem, mert nagyon örült, hogy a távoli rokonságban van egy teológus, és szerette volna ezt a lehetőséget kihasználni, hogy újra és újra Isten dolgairól beszélgessen velem. És az egyik ilyen beszélgetéskor kiderült, hiszen ő már egy éve volt, és én már csak nyugdíjas éveiben ismertem, hogy ez nem volt mindig így. Egyszer megnyílt nekem, és arról mesélt, hogy nagyon szigorú katolikus neveltetésben volt része gyermekként, apácák nevelték, és nagyon komolyan is vette a hitet, de volt egy nagy álma, hogy majd belőle nagyon híres vegyész vagy kémikus lesz. Szeretett volna olyan pályát befutni, mint mondjuk Madame Curie, hogy valami különleges dolgot vesz elő, vagy talál fel. És ennek mindent arárendelt. És hát ő, az ő egyetemi évei már a kommunizmusnak a legdurvább korszakára estek, és egyre jobban érezte, hogy hiába a tehetsége, és hiába az, hogy tényleg menni fog ez neki, hogyha tartja a hitét, hogyha gyakorolja a vallását, akkor ez így nem lesz így. És először bizonyos dolgokat hagyott el, és végén, mikor a pályájára került, egy nagy vegyi komitátba, akkor úgy döntött, hogy ezt a kettőt nem ütközteti. Azt mondta, hogy a Bibliát is feltette a polcra, hogy ne legyen bűntudata, mert ahányszor csak kinyitotta, vagy ránézett, érezte, hogy ez így nem helyén való. Aztán sorra érték a kudarcok az életében, a gyászok, a válás, és aztán 40-es éveiben már azt mondta, hogy Uram, ha megérem a nyugdíjas kort, akkor onnantól kezdve csak neked szolgálok. És 55 évesen, amint lehetett, nyugdíjba is ment, mindent ott hagyott, pedig marasztalták, tényleg nagyon tehetséges vegyész lett belőle, de ő ettől kezdve csak az Úrnak élt. És azt mondta akkor, amikor így nagyon megnyílt, hogy nagyon bánja, rossz sorrendet választott. Nagyon bánja, és hogy rosszul élte le az életét, rossz sorrendet választott. De mondta ő, és én is így látom az ő életét, most már majdnem 90 éves, hogy az Isten adott neki lehetőséget. Neki megadatott az a kegyelem, hogy ezt a sorrendet visszacsinálja. Neki megadatott az a lehetőség, az Isten irgalmának a lehetősége, hogy újra első helyre helyezze Istent az ő életében. Neki megadatott. De nagyon sokan vannak úgy, hogy nem adatik meg. Nagyon sokan gondolkoznak úgy, hogy a hit, az Istennek való elköteleződés ráér. Ez az ének is, amivel az Isten tisztelet elején énekeltük, erről szól, hogy az Úr már most vár ránk, ki milyen korban van, de minél hamarabb tegye meg ezt a döntést. Mert van, akinek már késő. Van, aki talán nem éli meg a nyugdíjas éveket. Van, akit hamarabb valamilyen olyan tragédia ér, hogy már nincsen lehetőség rá. Mert sajnos ilyenek vagyunk, hogy halogatjuk ezt a döntést. Lehet, hogy mi is halogattuk annak idején, lehet, hogy ismerünk a környezetünkbe olyanokat, akik halogatják, de az Isten igéje, és ez az ének is most arra tanít minket, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy hogyan lehet helyes sorrendet felállítani. Előre az előszörről lesz szó a mai napon. Ennek a sorozatnak az a témája, hogy keressétek először Isten országát, és most erre a kicsi szóra, amire talán nem is figyelünk fel, mert valahogy a határozó szók nem is mindig olyan fontosak, erre a szóra szeretném a figyelmünket ma este rávilágítani. Háromféle szempontból lesz erről szó. Először magáról, mint időbeli sorrendről, ami leginkább adja magát, hiszen ez egy időhatározó szó. Aztán, mint fontossági sorrendről, és harmadikként pedig ennek a következményéről, hogy az okokozatot ne cseréljük fel. Legelőször is arról, hogy mit is jelent ez, hogy először. Ezt a mindennapi életben is használjuk, nagyon sokszor rosszul. Hasonlóan úgy, mint az utoljárát. Ezek a határozó szók nagyon elkoptak, de itt Isten igéjében, ha megnézzük az eredeti görög szót, akkor méghozzá egy olyan szót találunk, hogy proton. Talán a szó kémiából, fizikából ismerős, egy olyan első, ami előtt nincsen más. Ez az egy és kizárólagos első. Nem az, ami előtt még valamit tehetek, hanem ez, amivel kezdődik. Ez mondjuk úgy az origó. Innen kezdődik a dolog. Azt mondja Isten igéje, hogy ezzel kezd. Amint már tudatosul benned, amint már megismered az élő Istent, ez legyen az első, amit teszel. Ez legyen az a bevásárlási, bármilyen listád elején, nagyon sok listát csinálunk, azon a listának az elején, ami az életünket meghatározza az először. És itt csak egy bibliai példát emelnék ide, azért az Ószövetségben sok bibliai, tehát sok példa van rá, amikor Józsué és a nép eljut Izraelhez, Izrael határához, vagyis túl vannak már az ország elfoglalásán, tehát most jön. Akkor a Sikemi országgyűlésen felhívja a figyelmet arra, hogy döntsetek még ma, nem holnap, nem holnap után, nem miután felépítettétek a házaitokat, és tényleg beköltöztetek Izrael minden zegébe és zugába, hanem mielőtt elkezdenétek az új életeteket, mielőtt újra megérkeznétek arra a földre, amit az Isten nektek adott, mielőtt bármit itt tennétek, még ma döntsetek Isten mellett. nagyon szépen mutatja, hogy Isten tervében mindig is a ma létezett. Nincsen holnap. Nem mondhatjuk, hogy majd holnap valamit megteszünk, hiszen Jézus is figyelmeztet ránk, hogy csak a ma adatik nekünk, és csak ma dönthetünk erről. És Izrael népe is úgy kezdhet bármi újba, ha először Isten mellett dönt, újra és újra. Ezt a mi életünkre is alkalmazhatjuk, hiszen nagyon sokszor vannak kezdeteink, nagyon sokszor vannak teendői listáink, nagyon sokszor vannak olyan feladataink, amik új élethelyzet elé állítanak. És ezekben az új élethelyzetekben is legelőször, időrendi sorrendben az Úr mellett kell dönteni. Ahogyan erről a rokonomról is beszéltem, amikor új élethelyzet elé állt, hogy mégis kémikus lehessen belőle, ő először nem az Isten mellett döntött. A második helyre tette, majd pedig teljesen Isten lecsúszott az ő életéből. És ez vezet a következő pontunkhoz is, hogy amikor valamiről először döntünk, az egyben meg is határozza azt, hogy számunkra az mennyire fontos. A fontossági sorrendet is jelenti az először. Istennek így fejezhetjük ki azt, hogy mindenünkben, mindenben csak neki szolgálunk, ahogyan Józsué is mondta a népnek. A fontossági sorrend az mindent meghatároz. Ezzel fejezhetjük ki azt, hogy nincsen más a mi életünkben, ahogyan Izraelt is figyelmeztette, hogy más istenek szóba se jöhetnek. Ugyanígy a mi életünkben is kifejezhetjük az Istenhez való tartozásunkat, hogyha helyes fontossági sorrendet állítunk fel. És magunk számára is ez egy nagyon fontos előrelépés, fontos jelzés, hogyha időről időre ebben megerősödünk. És ezt megerősíthetjük akár hétköznapi cselekedeteinkkel. Egyszer egy bizonyságtételbe hallottam itt a fasorban, amikor gazdasági ügyekről volt szó, hogy aki erről beszélt, az azt mondta, hogy az ő szülei, amikor megkapták a fizetésüket, akkor még ugye nem banki átutalás volt, és átszámolták közösen, hogy mennyi az, amiből gazdálkodniuk kell abban a hónapban, akkor először a tizedet félretették, és csak utána foglalkoztak avval, hogy mi mindenre kell költeniük, mi mindent kell megvenniük, mi mindenre van szükségük. És ez volt az először. Nem csak időben, hanem fontosságban is. Ezzel kifejezték, és magukat újra és újra megerősítették abban, hogy igazán Isten országa, Isten ügye a fontos, amiben minden beletartozik. Fontos a pénztárcánk is. Azt szokták mondani, hogy néha ezt ér meg utoljára. De fontosságot úgy is ki tudjuk fejezni, hogy mennyi időt szánunk erre. Fontos-e Isten ügye? Fontos-e az, hogy eljussunk igehirdetésre, igei alkalmakra? Fontos-e, hogy időt szánjunk arra, hogy Istennel tényleg napi kapcsolatban legyünk? Először mivel foglalkozunk a reggelinkben? Mivel kezdjük a napunkat? Mivel kezdjük akár azt, hogy megérkezünk a munkahelyünkre? És bizony ezt el tudom képzelni, hogy nagyon nagy kihívás. Én könnyű helyzetben vagyok, mert egyházi iskolába tanítok, Istent szolgálom, de bizony a mindennapokban, akik különböző munkahelyekre sietnek, ez nagy kihívás lehet, hogy mi a fontossági sorrend, hová szaladunk, mit teszünk. És fontossági sorrend lehet akkor is, amikor hálát adunk valamiért, vagy valakiért. Először adjunk hálát, hogyha valami ért minket. Nagyon megrendítő az az élményem, az az emlékem, amikor 13 év körül lehettem, hogy a privatizáció kapcsán megvehettük azt a lakást, amibe éltünk. Ez egyébként is egy roppant nehéz döntés volt, akik éltek, akkor talán jobban átélték, én gyerekként nem annyira éreztem ennek a súlyát. És amikor részben családi összefogás, részben meg Isten kegyelméből összejött az a 10%-nyi pénz, és elmentünk az önkormányzathoz aláírni, akkor édesapám azt mondta, hogy innen akkor megyünk hálát adni. Reformátusok vagyunk, tehát ez természetes, de hétköznap nem volt nyitva református templom, és mondta, hogy de hát mégis valami nyugodt hely kéne, elmentünk a Gellért hegyre, a Szikla templomba, ahol édesapám vezetésével hálát adtunk azért, a kegyelemért, amit megtapasztalhattunk. Ez is a fontosságnak egy része. Fontos-e a pénztárcánk, az időnk, a hálánk, az imádságainkban Isten? Első helyre tesszük-e? Elsőként fordulunk-e bármivel az Úr elé? És ebből következik a harmadik pont, az, hogyha valaki ezt az előszört jól tudja gyakorolni időben és elkötelezettségben, akkor helyes okokozati sorrendre jut. Ha ezt az igét Máté evangéliumából hosszabban elolvassuk, akkor ez ugye a hegyi beszédből is kiemelt rész, ahol Jézus nagyon sok mindenre tanítja a sokaságot és a tanítványait is. És egészen közvetlenül előtte olyanokat olvasunk, hogy mi mindenért aggodalmaskodjunk, illetve pontosabban ne aggodalmaskodjunk. És ennek a záró gondolataként mondja el Jézus, hogy az, aki először Isten országát keresi, annak nincsen szüksége aggodalmasságra. Nem arról van szó, hogy ha már mindened megvan, akkor koronaként keresd Isten országát befejezésül, hanem azt mondja, hogy ha Isten országát keresed, akkor nincsen szükség aggodalmasságra, nincsen szükség arra, hogy te teremtsél meg mindent. A helyes okokozati sorrend tehát, ahogyan Jézus elénk tárja a mai igében, hogy a lelkiekkel foglalkozzál először, a te lelkeddel és a te üdvösségeddel, a te Istennel való kapcsolatoddal. Minden más csak ebből következik. És bizony, ha körülnézünk a mai világba, talán ez a legnagyobb kihívás, hogy a jó sorrendet felállítsuk. Nem egyszer találkoztam azzal, olyan beszélgetésekkel, olyan emberekkel, akik kifejtették, hogy luxus a lelkiekkel foglalkozni. Azok engedhetik meg maguknak, kaptam meg egy beszélgetésben, akik főállásban ezt teszik, mint például én lelkészként. Azok a milliók, mondta ez a beszélgető partner, akik mindennapi betevőért küzdenek, azoknak erre nincsen idejük. És akik ezzel küzdenek, azoknak mire mindennek a végére érnek, már nincsen rá erejük, mondta nekem. És sajnos nem egyszer kerültem ilyen beszélgetésbe, vagy hallottam másokat is, akiknek fontosabb először az egzisztenciájuknak a megteremtése, és úgy gondolják, hogy majd, ha mindennel megvannak, akkor majd megengedhetik maguknak, hogy a vasárnapot például a templomba töltsék. Ez a gondolkodás azt fejezi ki, hogy ha van, akkor adok Istennek. Pont őket inti az ige arra, és persze minket is, ha néha belegondolunk, hogy akkor hogy is van ez a mi életünkben, hogy pont fordítva van. Ha Istennel előbb rendezed minden kapcsolatodat, rendben van Istennel a te életed, ő van az első helyen, elköteleződsz az ő ügyében és Isten országa felé, akkor ráadásul minden egyéb megadatik neked. Én ezt úgy szeretem fogalmazni, amikor a diákoknak erről beszélek, hogy Isten kirendeli mindazt, amire szükségünk van. És én ezt nagyon sokszor megtapasztaltam az életünkben is, hogy avval, hogy nem aggodalmaskodtunk olyanokon, amiknek nincsen hatalmunk gondol azon megoldani, azt Isten kirendeli. Az előbbi példánál maradva, az, amikor ugye ki kellett teremteni ezt a 10%-ot, ott is, ha visszatekintek rá erre a történetre, Isten rendelte ki azt a családi segítséget, illetve azt a prémiumot, amit anyukám kapott. Pont akkor is, pont úgy. Isten kirendeli, amire szükségünk van, és aki ebben a dimenzióban él, aki Isten országának a dimenzióját jobban látja, hogy mit is jelent az ő számára, az igazán értékeli, hogy mit is jelent ez. Pedig hajlamosak vagyunk leértékelni azt, hogy Isten országa köztünk van. Talán pont ezért is hiszik az emberek, hogy van még idejük, hiszen Isten országa a mennyek országa. Nem tudom, hogy mennyire komolyan gondolják, amikor azt imádkozzák, hogy jöjjön el a te országod. Hogy már Isten országa itt van közöttünk, és ebben el tudunk köteleződni. És Isten igéje ma arra int minket, hogy mindenek előtt ebben köteleződjünk el. Állítsunk fel időbeli és fontossági sorrendet az életünkben, és hogyha ez a sorrend helyreáll, akkor minden más elrendeződik. Sőt, ilyenkor kiderül az, hogy amiket fontosnak tartottunk, vagy előrébre soroltunk, valójában nem is értékesek, nem úgy értékesek, nem úgy fontosak, nem is kötnek meg annyira, mint amekkora szerepet szántunk neki. Ha Isten országájába elköteleződünk, ahogyan Józsué is figyelmeztette a népét, hogy Istennek köteleződjön el, és ahogy a Máté evangéliumában most Jézus is minket figyelmeztette rá, akkor az életünkben minden a helyére kerül a megfelelő értékkel. Készülve erre az igehirdetésre, még eszembe jutott egy találkozásom, ami jól illusztrálja, illetve élethelyzetbe rakja azt, amiről beszéltem. Amikor a teológián laktam, a Rádai utca 28-ban, akkor a fürdőszobában, vagyis abban a mosdóban, ami járt a szobához, minden, ami lehetett, azt csöpögött. A csap, a WC-tartály, illetve ami nem lehetett, az minden folyt le. Tehát ilyen körülmények között éltünk, és ahányszor csak lehetett, volt egy időszak, hogy naponta beírtuk, hogy csöpög a csap és egyebek. Teltek a hetek és a hónapok, és egyik reggel, amikor kapkodtam, hogy menjek a dolgomra, kopogtatott valaki. Szépen bemutatkozott, hogy ő az új karbantartó, és elindult, hogy mindaz, ami a füzetbe fel van jegyezve, akkor ezeket most végigjárja, és kijavítsa. És mondtam, hogy nagyon jó, én ennek nagyon-nagyon örülök, de én most nem tudom megvárni, hogy ezt megjavítsa, mert rohannom kell, és azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. És erre ő teljesen nyugodtan, nem kioktatóan, de valami olyan mérhetetlen békességgel, amit ritkán tapasztaltam, azt mondta, hogy mióta én megtértem, azóta mindenre van időm. És akkor egy pillanatra így megálltam, hogy hoppá, egy karbantartó hely, tesz helyre engem, teológus hallgatót, hogy mióta megtértem, mióta elköteleződtem Istennek, mondta ő, mindenre van időm. És ezt az igazságot megtapasztalhattam még, amikor ott laktam, meg későbbiek során is, amikor ott dolgoztam, hogy addig, amíg ő ott dolgozott, nem volt csöpögő csap, nem volt kiégett villanykörte, nem volt semmi olyan, ami több napig tartó hiba volt. És láttam, ahogyan ő söpörte az udvart, és ahogy az egész életét élte, egészen addig még nyugdíjba nem ment, azt a véghetetlen békességet és Istennek való odaszánást, ahol Isten volt az első helyen, és ezért az egész élete helyén volt. Ő soha nem rohant, mindig olyan nyugodtnak láttam, de mégis mindig mindennel elkészült, ami neki a dolga volt. Óriási példa rá, hogy igenis, ez megvalósulhat a mi életünkbe. És amikor eszembe jutott ez a történet, akkor újra kritikusan ránéztem a sajátomra, hogy vajon amikor úgy érzem, hogy kicsúsznak az események a kezemből, akkor talán nem arról van ez szó, hogy én rosszul állítom fel a sorrendet. Lehet, hogy csak néhány napig. Lehet, hogy csak egy alkalmi félrecsúszás. De Isten igéje int minket mai este arra, hogy jó sorrendet állítsunk fel. Kerüljétek tehát először Isten országát minden napi teendőitek között, minden héten, minden ünnepben, és köteleződjetek el először mindenek előtt Isten országa ügyének. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és az ige szavára válaszoljunk imádsággal. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy te végtelenül türelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokszor nem előre helyezünk téged, te mégis türelmesen kivársz. Hálát tudunk azért, hogyha mégsem az első helyen vagy, a te ígéddel helyre teszel minket. Tükröt tartasz elénk, és a fontossági helyes sorrendre tanítasz minket. Köszönjük, hogy a te áldásaid kibontakozhatnak, hogyha hozzád hűek vagyunk. Így kérünk, hogy erősíts meg minket abban, hogy elkötelezettek legyünk a te igéd iránt. Add, hogy minél inkább legyen időnk és erőnk a helyes sorrendet felállítani, a gyülekezetben megélni azt, amire tanítani akarsz bennünket. Így kérünk, hogy erősítsd meg egyen-egyenként a gyülekezetünk tagjait és a közösségünket egyaránt. Kérünk, hogy így erősítsd a gyülekezet hitét és növeld. Köszönjük, hogy sok áldásod már eddig is megmutatkozott, és azt se felejtsük el, hogy először mindig neked adjunk hálát. Imádkozunk még az előttünk lévő napokért, amiben készülhetünk az ünnepre. Adjál nekünk figyelmet arra, hogy minden reggel először veled induljunk el, és először veled kezdjük el az adventi napjainkat, és először is az ünnepet veled kezdjük el. Kérünk, hogy adj ehhez nekünk bölcs szívet, engedelmes lelket, és erőt, hogy véghez vigyük. Imádkozunk még azokért, akiknek még nem adatott meg a jó sorrend. Add, hogy példát mutathassunk nekik, hogy az életünk világíthasson az ő számukra, hogy nagy áldás és lehetőség az, hogyha mindenek előtt téged keresünk. Add, hogy ilyen lámpásokként világítsunk most ebben az ünnepi időszakban azok között, akik között dolgoznunk kell, vagy akik mellett lakunk. Add, hogy jó példa lehessünk mások számára, hogy ilyen az igazán elkötelezett hívő élet. Imádkozunk azokért, akik ezekben a napokban most betegek, akik nyomorúságban vannak. Imádkozunk azokért, akik esetleg hitben meggyengültek. Uram, kérlek, hogy erősítsd meg őket. És hálát adunk mindazért, ami jót megtapasztalhattunk az elmúlt hetekben és napokban. Hálát adunk minden olyan jóért, ami tőled származik, hogy van mindennapi eledelünk, hogy van világítás, hogy van meleg, minden olyan apró dologért is, amit olyan sokszor természetesnek veszünk. És Uram, ne feledkezzünk meg azokról is, akiknek nem ilyen természetes és nem ilyen egyszerű megélni a hitüket. Imádkozunk most azokért a keresztényekért, akik olyan országban készülnek az adventre, ahol ezt nem lehet. Imádkozunk azokért, akiknek a hitük nagy próba előtt van, akiknek a hite már megmutatkozik abban, hogy először neked tesznek meg bármit, még ha az életükbe kerül is. Imádkozunk az üldözött keresztényekért, bárhol is legyenek a világban. És imádkozunk az egész Anyaszentegyházért. Kérünk, hogy erősödjön meg az ige hirdetése. Hadd, hogy betöltse az egész egyházunk azt a hirdetést, amiért ezt létrehoztad, és aminek a te vagy a feje. Így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és tarts meg minket a mindennapokban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap a sorozat harmadik részeként Oszlács Endre fog köztünk szolgálni, aki 6 éves teológus, és jövőre a gyülekezetben hosszabban itt lesz velünk. Imádkozzunk azért, hogy minél több embernek legyen tényleg ideje ide eljönni, és meghallgatni Isten szavát, és ilyen módon is készülni az ünnepekre. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.